Kedves bécsére találkozó, 2017. február 24-e, 6. elem, 7. része. Vedd komolyan!
Nagyon szép napot kívánunk valamennyiünknek, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. És az eredményes élet találkozó, hála Istennek, és itt van drága Sanyi. A üdvözlet valamennyi ötöknek, hogyha hallgattok esetleg Csongorról, vagy Munkács környéke, Beregszász, vagy a kárpátaljai magyarságnak. És így, hogyha a határainkon kívül élsz, és magyar vagy, akkor csak tudd, hogy ez a szolgálat érted is van, és gondolunk rá, szeretünk téged, és lehet, hogy akár meg is látogatnánk, nem tudom, írjál a ernőkukacvisszavalossághoz.hu-ra, hogyha így van, lenne kedved találkozni és így beszélgetni Isten dolgairól, vagy a eredményes életről, az életünkről. Oké, és jön a Jurokon, de a gyülekezetünkben ez egy nagy esemény. Nem tudom, hányadikán lesz? Március 14-től 18-áig itt minimum 1000 ember lesz ebben a Golgota utca 3-as számú épületben, ez egy volt művelődési ház. 1000-1200 ember a világ minden részéről, misszionáriusok, lelkipásztorok, hívők, és nagyon, nagyon klassz üzenetek, prédikációk szoktak elhangzani, nagyon bátorító. És emlékszem, hogy az én életemre egy 2010-es Jurokon volt hatással. És hogyha van lehetőséged, akkor kérlek gyere, és tudsz regisztrálni a bibliaszó.hu oldalon, és szeretettel várunk. És aztán én imádkoznék. Hello. Imádkoznánk egyet, mielőtt elkezdenénk. Különben nincs értelme, ahogy Sanyi szokta mondani, és ez így is van. Mennyei atyánk. Köszönjük, hogy még élünk. Köszönjük, hogy ver a szívünk. És köszönjük, hogy mérhetetlenül többet kaptunk tőled, mint amit reméltünk valaha is az élettől. Köszönjük, hogy ismerhetjük az élet útját. Hogy ismerhetünk téged, és tudhatjuk, hogy mit gondolsz rólunk. Milyen jövőt szántál nekünk. Köszönjük, Urunk, a te szeretetedet felénk. És kérünk, hogy szólj hozzánk most is, áld meg majd Sanyi üzenetét, ezt a rövid gondolatot, és adj egy békés, élhető hétvégét nekünk. Te veled, te drága nevedben, Jézus. Amen. Hello. Szeretnék arról beszélni, hogy Isten mit tanított nekem legutoljára. Hiszünk abban, hogy Isten tanít bennünket nagyon frissen és sokszor fájdalmasan. és az ő tanítása, amikor így látjuk az életünkben, az általában maradandó. És a Sanyi az életútja sorozatot viszi, és ehhez kapcsolódva szeretnék beszélni a mi útjainkról és Isten útjairól. Ézsaiás 55:8-9. Ézsaiás 55. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Én jártam egy úton mostanában, és beleestem abba a csapdába, hogy azt gondoltam, hogy igazam van egy dologgal kapcsolatban. Nem tudom majd, hogy tudtok-e ezzel azonosulni. És tényleg igazam is volt. Oké? Okay? Igazam volt. És tudjátok mi az egyik, az életben az egyik csapda? Amikor azt gondoljuk, hogy ha igazunk van, az Isten útja. Ezt gondoljuk. De Isten mutatott nekem egy nagyon érdekes dolgot. Egy nagyon érdekes dolgot. És itt azt mondja Ézsaiás, hogy az én utaim elképesztő módon magasabbak a te utaidnál. És ez megmentette most az életemet, ez a felismerés, hogy, hogy koncentrálhatok az én utamra, és járhatok ezen az úton, és gondolhatom azt, hogy igazam van, még akkor is, hogy tényleg igazam van, de Isten egy magasabb nézőpontból szemléli az életet. És hajlamosak vagyunk csak magunkra összpontosítani, hogy nekem igazam van, és érvényt fogok szerezni az igazságomnak. És Isten pedig azt mondja, hogy ha már egyszer hívő lettél, akkor túl, és ez kedvesen mondja, akkor túl tudnál nézni saját magadon? Túl tudnál nézni az igazságodon, hogy te majd érvényre juttatod az igazságodat, és egy jól eső elégedettséggel nyugtázod, hogy valaki veled szemben alul maradt, és te fölé kerekedtél, vagy lehet, hogy nem ez a szíved, de csak szeretnéd azt mondani, hogy ez az én igazságom, és jó lenne, hogyha mindenki ehhez tartaná magát. De figyelj, mondok valamit. Lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy jogosak a sérelmeid. Lehet, hogy jogosak az észrevételeid. De az én tervemben nem illeszkedik az, amit te gondolsz a te utadról. És azt mondja Isten, hogy lehet, hogy igaz, amit mondasz, de fölülről nézve az én tervem az valami egészen más. Mert az ember, vagy a helyzet, amivel szembe szeretnéd érvényesíteni az igazságodat, neki is szeretnék valamit tanítani. És aztán példabeszédek 3-5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden utaidban megismerd őt, azaz ő rá gondolj, minden utaidban gondolj rá, akkor ő igazgatja te utaidat. És hogy mire gondolok, mert lehet, hogy nem teljesen világos. Ádámék útja, ugye? Ők azt mondták, hogy nem bízunk Istenben. Ez volt az ő útjuk. És Istennek volt egy magasabb terve. És azt mondta, hogy hé, tudod, csak én jót akartam nektek. Az embert az örökké valóságra alkottam, nem arra, hogy meghalljon. De oké, hogy válaszd a te utadat, és az valami egészen más lesz, mint az enyém. És aztán ott volt Saul királynak az útja. Isten többször meggyőzte őt. És Saul el is indult ezen az úton. Ugye, Isten többször meggyőzte Sault arról, hogy Dávid nem akar neki ártani. Sziasztok! És Saul elismerte ezt, és ránézett így Isten útjára, és azt mondta, hogy hú, hogy fiam Dávid, hogy bocsáss meg nekem. De aztán mégis tovább tört Dávidnak az életére. És Saul nem választotta a magasabb utat, nem Isten útján járt, hanem a sajátján. És aztán Péter, ugye a saját, és Péternek igaza volt, amikor azt mondta, hogy Uram, nem fordulhat elő veled az, hogy megöljenek egy kereszten. Csak ez, tudod, hogy ez nem az az út, amivel egyet tudok érteni. És Péternek igaza volt a maga szemszögéből, hogy ne halljon meg a messiás. Azt gondolom, hogy igen. És Jézus mit mondott neki? Hogy távozz tőlem, Sátán. Hogy a te igazságod az nem illeszkedik abba a tervbe, amit én kigondoltam, mert én meg fogok halni, ez az én utam. Ez magasabb, mint a tied, erre nem számítottál. Tudod, és Péter még egy csomó marhaságot csinált, próbálta az ő utait járni, és aztán amikor Jézus feltámadt, és elment a mennybe, és magukra maradtak, és Péter hirdette az evangéliumot Jeruzsálembe, akkor 4000-en megtértek, és ez Isten útja volt. Ez már nem Péter útja volt. És aztán ott van Júdás útja. Júdás meg azt mondta, hogy erre nincs bocsánat, amit tettem, hogy elárultam a messiást. És igaza volt? Egy értelemben igen, de Isten szemszögéből nem volt igaza, mert Isten megbocsájtott volna neki, hogyha hitt volna Istennek a kegyelmében, hogyha Krisztushoz ment volna utána, akkor bocsánatot nyert volna, de Júdás felakasztotta magát. Ez volt az ő útja. És Isten útja mindig magasabb, mint a miénk. És tényleg csak ez a gondolat, hogyha történik valami igazságtalanság veled, akkor nem biztos, hogy ez a legrosszabb dolog, ami történhetett az életedben. Hanem gondolj arra, hogy Isten létezik, ő látja ezt, és semmi nem történhet az ő akarata nélkül. És itt volt ez az én esetem. És gondolkoztam, és nagyon fel voltam háborodva. És aztán megszabadultam. Tudjátok, ez szabadított meg, hogy talán ez talán Isten volt. És próbáljuk ki az ő útját. Ez nem az én utam. Nem kényelmes, emberileg. Mentem volna tovább az én ösvényemen. De Isten szólt a szívemhez, hogy igen, igazad van, látom, de mi lenne, hogyha megaláznád magad? Úgy értem, mi lenne, hogyha kicsit följebb szemlélnéd ezt a dolgot? És aztán mondott még valamit, hogy lehet, hogy néha és ezzel fejezem be, néha rálátásod van arra, hogy mi történik. Lesz felismerésed, hogy mi az én utam, de a legtöbbször nem fogod látni, mivel egy emberi testben vagyis a legtöbbször nem fogod látni, hogy mi az én tervem. De készítettem erre neked egy megoldást, és ezt olvastuk fel, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. És ez az igazi bizalom. Hiszek Istenben, tudom, hogy ki ő, már olyan sokszor bebizonyította, hogy bízhatok benne, és amikor 101 egyszerre is bíznom kellene benne, akkor mit teszek? Az egyetlen logikus dolog, hogy bízni fog benne 101 egyszerre is. Tudod, nem tudom, nem látom, nem rendelkezem az ő nézőpontjával, de azt mondom, hogy ez te voltál, Uram, te látod ezt, és én bízom benned. És a te utad, az nem az én utam. De a te utad a jó, és ezen szeretnék járni. Amen. És drága Sanyi.
Sziasztok! Nagyon érdekes itt ülni és hallgatni Ernőt. Egyrészt nagyon, nagyon jó, nagyon jók a gondolatok. Micsoda igazság, hogy Isten igazsága magasabb a miénknél. A másik szempontból azért olyan furcsa ott ülni, mert ülsz és hallgatod a prédikátort, és egyfajta ámulatban vagy. És hogy megfeledkezel róla, hogy nem sokára te jössz. És aztán rájössz, hogy mindjárt abba hagyja, és mindjárt azt fogja mondani, hogy te jössz, Sanyi. És akkor úristen, mit fogok csinálni? Ki kell mennem ehhez a mi ez itt pulpitushoz, és mit fogok én itt csinálni? És azt hiszitek, hogy viccelek. De nem viccelek, teljesen komolyan beszélek, úgyhogy mit csináljunk most tényleg? Csak hogy értsd, hogy ez mennyire egészséges ez a gondolat. Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb csapdánk az a saját magunkba vetett bizalom. A saját képességeink. Erről beszéltél, de tehát az én utam, amelyik működik. És ahogy olvasom a Bibliát most már talán 25 éve, vagy nem tudom mióta. Dátumokban nem vagyok jó, de jó régen. És amióta olvasom, talán azóta tanítom is. És ha jól emlékszem, soha nem voltam vallásos. Soha nem voltam úgy hívő, hogy ez nekem csak egy forma volt. Mindig az életemről szólt. Na, úgy értem, az életről szólt. Értem, meghalok, zuhanok. Azért nem, mert van Isten. És amióta olvasom a Bibliát, egyre világosabban, ilyen hullámokban, újabb és újabb reformokban, reformáció. Hallottatok már a reformációról? Reformáció arról szól, hogy megkövesedik a tan, ami régen friss volt, azt elfelejtjük, amit régen értettünk, azt elfelejtjük, az egész megkövesedik, az egész halottá válik, az egész elkezd eltorzulni, az egész elkezd egyfajta formává válni, ami az erejét, az eredeti erejét már tagadja, ha nem is tudatosan, de öntudatlanul tagadja az Isten hitnek. És reformációkra van szükségünk, reformokra. Reform, úgy értem, lesöpörni az asztalról mindent. Igen, a te életedben, a tiédben, a tiédben, a tiédben, és nektek ott a kamera mögött. A lesöpörni mindent, és azt mondani Istennek, hogy figyelj, nem tudok semmit, nem értek semmit. Ha ma odafigyelnék rád, ha ma újra rajzolhatnád a hitemet, a meggyőződésemet, az elképzelésemet az életről, akkor mi erre rajzolnád? És 25 éve olvasgatom, nagyjából ezzel a szellemmel. És most kezdek rájönni. Ez tragédia. Tehát ezt értitek? Most kezdek rájönni. Nem, azt hiszem, ezt nem értek, hanem most kezdek rájönni. Most kezdek rájönni arra, hogy Isten komolyan gondolja, hogy ő szeretné élni az életet benned és rajtad keresztül. Most kezdek rájönni, hogy ő komolyan gondolja, hogy bíznunk kell benne. Most kezdek rájönni arra, hogy az én utam nem jó. Ezt érted? Nem jó. Még akkor sem, ha működik. Ha az én utam arról szól, hogy emberi erőben bízok, és az Úrtól elfordult a szívem. Dehogy is fordult el, dehogy is nem. Ugye, te, Sanyi, slattyogsz ki a pulpitushoz. Miben bízol? Ezt értitek? Ha abban bízok, hogy hát elég ügyes vagyok, akkor ez az én utam, emberi erőben bízok, és az Úrtól elfordult a szívem. Ezt értitek? Ennyi. És az, hogy Úristen, mit fogok én most csinálni, Uram, segíts, ez pedig nagyon egészséges. Ezt érted? Nem, ez egyedül egészséges. Ez egyedül egészséges. Hogy minden, értitek, minden gondunkat, hány gondod van? Nem, szerintem hamar elfogyna mind a két kezünk. Kéne a lábujjam is, leveszem a cipőmet is. Itt a 11-12 számolom. Kicsik, nagyok. És mit mond Isten? Hol van a helye a gondoknak? És mi modern, felelős emberek mit mondunk? Itt van a helye a gondoknak. Itt, meg itt. Mert mi felelős emberek vagyunk. Nem olyan felelőtlenek, mint mi felelősek vagyunk. Add ide a gondokat, én megoldom. Ismeritek ezt a hangot? Ismeritek? Ez az én utam, ez az ember útja. És Isten azt mondja, hogy figyelj, minden gondotokat én rám vessétek. Igaz, Péterben? Az 1 Péter, 5, mindegy, 2, mindegy. Megnézzük. Ez a szó, amit használ, az a haib szó. Tehát nem az, hogy minden gondotokat bemutassátok Istennek. Íme az egyik gondom, amit én cipelek, és nem te. És kicsit neheztelek is miatta. És nagyon nehéz az élet keresztényként, ugye? És Isten azt mondja, hogy figyelj, a magad útját járod. 25 éve. Mikor fogod megérteni, hogy ez nem jó? Minden gondotokat én rám vessétek. Ami valami olyasmit jelent, nem akarom eldobni, de a vizet eldobom. Vessétek! Érted? Tehát, hogy elhagyta a kezemet, és már nincs a hatalmamban. Ezt értitek? Úristen, ha ez egy gond volt, abból baj lehet, ki fog most azzal a bajjal bánni? Hát én már nem tudok, mert elhajítottam! Normális vagy? Hát ugye te ebből baj, elhajítottad! Ti is jó ütemben érkeztetek, sziasztok! Amúgy normálisak vagyunk, de most épp a gondunkat Istenre vetjük. Kín vagy min fog múlni ennek a gondnak a megoldása? Válaszoljátok meg. Most kín vagy min fog múlni? Sanyin? Nem, Sanyi elhajította. Nem normális. Elvesztettem a hatalmamat, a befolyásomat azon a dolgon, mert Istenre vetettem, őre hajítottam. Na most figyelj, az illúzió ott volt, hogy én azt hittem, hogy amíg nálam volt, addig volt erőm és hatalmam rajta. És ez volt életem legnagyobb hazugsága, és a te életed legnagyobb hazugsága is. Nem azért kell Istenre vetni a dolgaidat, mert az kényelmesebb, hanem mert valójában nincs hatalom máshol, csak Istennél. Amikor egy problémát megtartasz a saját kezedben, kimondom, felelőtlen vagy. Hallottad? Felelőtlen vagy. Egy olyan valakire bízod azt a fontos dolgot, aki tuti, hogy nem tudja megcsinálni. Magadra. Kötelességed Istenre vetni, mert nem így helyes, meg nem így bölcs, hanem figyelj, mert ez a valóság. A világunk végső rendje az, hogy minden Istentől által és ért van. A valóságunk végső rendje, hogy Isten hordoz mindent, hogy ő egyedül Isten, és csak ő akar Isten lenni, és soha nem adta át nekünk az istenség a dolgok hordozásának, a felelősségek vállalásának, a hajunk őszreváltásának, vagy bárminek a terhét. Ezt értitek? Nem értitek? Ha értenétek, fél méterrel a föld fölött szárnyalnátok, szárnyak nélkül is. És lehet, hogy néhányan értitek. De csak képzeld el, hogy van ennek egy mélysége. És akkor nem csinálok semmit, de nagyon aktívan hajítom a gondjaimat Istenre. És utána Isten munkatársa vagyok abban, amit ő afelől csinál. Értitek, mekkora különbség? Mekkora különbség? Úgy értem, hányan dolgoztok? Hát 10% volt. Nem, sokkal többen, viccelek. Tehát, hogy dolgozunk. Hányatokat terhelt már meg a munkátok valaha? Ugyanazok a kezek emelkednek a magasba. Csak a felvétel kedvéért. Figyelj! Amikor te dolgozol, akkor azt pénzért csinálod? Hányan csináltok pénzért? Bizonytalanabb kezek, de igen, hát persze, hogy pénzért csinálják, mi másért? Most itt van megint az illúzió. Te azt gondolod, hogy a pénz az egyenesen a te munkád eredményeként áramlik vissza hozzád. És ha nem volnál hívő, akkor ez lehet, hogy igaz is lenne. De ebben a zárt rendszerben Isten, ahogy te hívővé váltál, egy éket vágott nagy fejszével, egy repedést, és ő belépett oda. Abba a repedésbe. És azt mondta, hogy te dolgozol, de az eredmény tudod, mikor jön? Ha én adom. És én adom akkor is, ha esetleg nem csinálod olyan jól. És lehet, hogy épp nem adom, amikor te hiper jól csinálod. Mert szeretném, hogy a papírtantusz... Nagyon lassan megy lefelé, de előbb-utóbb leérne. Szeretném, ha a papírtantusz leérne, ami arról szól, hogy én cselekszem. Én vagyok Isten, én gondoskodom, én bennem kell bíznod. Ne a magad erejére támaszkodj, ne a magad útját járd. Értsd meg, hogy a kereszténység az nem egy mostantól csuhába járunk, és templomba, és imádkozunk is, és ez a világképreform. Dehogy is, ezt nem is kell csinálni. A világképreform ott van, hogy a szíved legmélyén megismered Istent, és elkezdesz benne egy merész módon bízni. Kockáztatsz. Őrült felelőtlenséget csinálsz. A gondjaidat, a dolgaidat, az értékeidet nem vallásos, intellektuális módon, hanem valóságosan. Jaj! Ráhajítod, úgy, hogy neked már nincs a kezedben. Ha rajtad múlik, kampó. Ennyi, mert elhajítottad. Érted? Ez az. Ezt értitek? Ez a lényeg. Erről ott semmit nem tudtam. Már úgy értem, hogy erről fogunk beszélni. Kérem vissza a vizemet. És néha visszajön hozzá. De akkor már Isten munkatársaként részt vehetsz benne. És ahogy gonddá válik, ahogy nehézségé válik, megy vissza. És ahogy megszomjazom, majd visszakérem. Na, hol tartunk? Hatodik elem. Itt van a kulcsversünk, Ernő is mondta. Miről beszélünk? Te tanítasz engem az élet ösvényeire, az élet ösvényeit keressük. Mennyire drága ez nekünk, mennyire fontos. Ne vicceljetek, hányan szeretek élni? Élni, élni. Nem olyan könnyű ezt kimondani, mert nagyon sok modern ember már nem nagyon él. Hogy értem, olyan terhek, olyan nyomás, olyan elmebeli békjók között vagyunk, hogy ezt kimondani, hogy igen, élni, ezt olyan, hát, hát igen, jó lenne élni, de milyen az? Vagy hol van az? És ezt a nagybetűs életet keressük, és hisszük, hogy ennek az ösvényeire, ennek az útjaira Isten tanít minket az első elem, mert már túl vagyunk. Ez a keresd először Isten országát és igazságát. A második elemnél tartunk, ami a változzatok meg az elmétek megújulásával, a gondolkodásmód megváltoztatása. És több rész szólt már erről, és a legutóbbi részben eljutottunk oda, hogy az akarat, értelem, érzelem rendszerét vizsgáltuk meg, úgymond a lelki folyamatot néztük meg, amelyik ténylegesen részt vesz a mi gondolkodásmódunk, a nagybetűs a hitünk, azaz a nem látható dolgokról való meggyőződésünk alakulásában. Mert csak ezt szögezzük le, hogy minden embernek van egy, ezt régen úgy hívtuk a gondolkodásmód fejlesztő programunkban, hogy egy szubjektív valósága. Ez ilyen nagyon elvontnak tűnik. Nagyon egyszerű, ez az, amit te valóságosnak hiszel. Minden ember hisz valamit a világról. Például, hogy fenyegető, és ezért félned kell, mondjuk, és ezért aggódsz. Miből jön ez? Az elképzelésedből jön, az életről, a világról, és ebben benne van Isten, benne vannak a körülmények, benne van a NAV, benne van a szomszédod, benne vagy te, benne van minden. Jó? És levonsz egy egyenleget, egy számítást elvégzel, és ahhoz visszanyúlsz. De ez a valóság, ez nem valós. Ez csak a te fejedben van. Ez egy szubjektív, egy általad elképzelt valóság, és mindeközben van egy valódi valóság. És a kettő között ideális esetben nincs eltérés. Azaz te pont azt hiszed a valóságról, ami a valóság. Ezt értitek? Megvan ez? Ez nem elvont, de nagyon valós, mert tudnod kell, hogy amit te hiszel, hogy valós, akár Istenről, az nem az. Ezt érted? Nem az. Csak egyszer nem igaz. Van egy eltérés. Egy eltérés a között, amit te gondolsz, és a között, amit tényleg van. És ezeket az eltéréseket két nagy csoportja a problémáknak okozza. Az egyik a hamis információ. Oké? Tehát tévedésekkel van tele a fejed, és tévedéseket dolgozol föl helyesen, és jutsz a tévedés miatt egy téves végkövetkeztetésre. Ez jó? Ezt értitek? A másik oka az, hogy akár tévedéseket, akár igazságokat egy beteg módon, egy helytelen gondolkodás móddal dolgozol föl. A legjobb adatok egy rossz szorzótáblával mire vezetnek? Hamis eredményre. Oké, és erről beszéltünk. Mi azt mondtuk, hogy a helyes gondolkodás módban az akarat vezet. Az akarat kiadja az utasítást az értelemnek, hogy vizsgálja meg a tényeket. Az értelem megvizsgálja a tényeket, egyrészt, hogy tényeke, másrészt, hogy mik azok. Harmadrészt, hogy összerakja őket a megfelelő elvek szerint. És ezek alapján, az információk alapján az akarat döntést hoz. Okul. És fölállítja a valóságnak egy új képét. És az érzelmeknek mindebben igazából nincs vezető, nem lenne szabad, hogy vezető szerepe legyen. Hanem az érzelmeknek az értelem által feldolgozott információt, amelyet az akarat úgymond elpecsételt egy döntéssel, kéne, hogy kifejezzék. Ezzel nem van, mint hogy a mozdony megy elől, az akarat, a szenes kocsi jön mögötte az értelem, És leghátul jön az utaskocsi, azok az érzelmek. És ugye az egyik nagy hiba az, hogy mivel az érzelmek a leghangosabbak, ezért könnyen azokat követjük. Mivel az érzelmek a legerőteljesebbek, könnyen azokat követjük. És az üzenetünk legutóbb az volt, hogy gondolkozz az érzelmeid ellenére is helyesen. Maradj meg az akarat és az értelem uralmánál. Ugye ennek az egésznek a szellemi vonatkozásáról két alkalommal azelőtt beszéltünk. Tehát azt ne felejtsd el, az mind ott van előtte, nem akarom mindig újra mondani, hogy a fegyvereink erősek hol? Isten kezében, és ezekkel rombolunk le minden magaslatot, és ejtünk fogjul minden gondolatot Isten Krisztus iránti engedelmességre, úgyhogy ebbe mindig bevonjuk Istent. De akkor is van egy lelki folyamat, és két dolgot tettünk, és volt egy zseniális gondolata Pepsinek legutóbb az alkalom után. Ugye két dolgot tettünk, rehabilitáltuk a szívet, és félig meddig rehabilitáltuk az érzelmeket is. Ugye, mert ebben a képben a szív az igazából a legmélyebb meggyőződéseinknek az őrzőhelye. Az, aki én legbelül vagyok. Tehát amikor a szívem szerint élek, akkor nincs bennem semmi képmutatás. És a szív a bibliai definíció szerint szerintem nem egyenlő az érzelmekkel, hanem a legmélyebb meggyőződéseimmel egyenlő, a legbelsőbb motivációimmal, amikhez persze érzelmek is kapcsolódnak, de Isten igazából, amikor azt mondja, hogy add nekem a szívedet, akkor nem az érzelmeimet kéri, hanem a lényem legmélyét, a legbelső szándékaimat, a legbelső motivációimat. És azt mondtuk, hogy ha én a szívemet Istennek adom, és megengedem az igének, hogy a szívemet úgymond a meggyőződéseim rendszerét újraépítse, akkor igenis élhetek a szívem szerint. Ezt értitek? Nem kell, hogy egy öntagadásban éljek, hanem önmagamat oda kell adnom Istennek és az igének. Erről szól Róma 12.2 is, ahol azt mondja, hogy szánjátok oda magatokat élő és szent áldozatul Istennek, Istennek tetsző áldozatul, és változzatok meg az elmétek megújulásával. Ez erről beszél. Oké. A másik, amit mondtunk, hogy az érzelmek azért nem gonoszak. Sőt, ugye, és azt hiszem, Attila, ezt te mondtad, hanem, hogy az érzelmeknek nagyon nagy jelentőségük van abban, hogy Isten gyönyörű igazságát, értitek, gyönyörű igazságát, amit az előbb mondtunk, ugye Ernő üzenetére válaszolva, hogy bízzunk benne, hogy járjunk az ő útján. Ez egy gyönyörű igazság, ez nem egy dorgáló igazság, ez egy gyönyörű igazság. Az, hogy én képtelen vagyok, hogy én őre kell, hogy hajítsam a terheimet, ez nem egy rossz hír, ez egy jó hír. És az érzelmeimnek ilyenkor erre válaszolniuk kellene. Ki kéne, hogy fejezzék ezt miben? Örömben, békességben, nyugalomban, megnyugvásban, újongó örömben, felszabadultságban, csicsergő életben. Miért? Mert a valóság az, hogy egy hatalmas, mindenre képes Isten hordozza az életem minden kategóriáját, mindent. Nem az én nyomorult képtelenségemre van bízva a sorsom, hanem Istenre. Ezt értik? Az érzelmeim, ébredjetek, gyerünk! Hol az a halleluja? És igenis szükségem van rá, hogy a lelkem visszhangozza érzelmi szinten is ezt az ámulatos igazságot. Hadd legyen összhang. Amikor a mozdony megy elől, akkor jön utána a szenes kocsi, de az utaskocsit nem leakasztjuk, és bedöntjük az árokba, hanem szeretnénk hozni magunkkal. És szeretnénk, ha abban éjjenzés és újongás lenne. De a másik zseniális gondolat az az volt, hogy amikor baj van, akkor az érzelmek az elsők, akik kiáltanak. Hogy az érzelmeink egy kicsit olyanok lelkileg, mint a fájdalom fizikailag. Ez igaz lehet? Ne fogadjátok csak úgy el, de igaz lehet. Ugye te ez a sparher. Mi történt? Borzasztó fájdalmat éreztem, és elkaptam a kezem egy helytől, amely elpusztította volna a tenyerem és a kezem szöveteit. A hőség szó szerint elpusztította volna a sejtjeimet. A bőrt elégette volna, a húst is utána, akár az inakat is. Egy pár percig rajta hagyom, sült tenyerem lett volna. Miért nem sütjük meg a tenyerünket véletlenül? Mert Isten kitalált egy védekező, egy riasztó rendszert, amit úgy hívunk, hogy fájdalom. Egy szinte ellenállhatatlan inger érkezik az agyba, amely ellehetetleníti ezt a ártalmas viselkedést, annak a folytatását. Igaz ez? Na figyeljetek, ez létezik lelkileg is. Amikor szorongásban élsz, amikor félelem uralkodik a lelkedben, amikor bűntudat tép, az nem normális. Ezt értitek? Az nem normális. Az egy lelki fájdalom, amely arról szól, hogy valahol valami nem stimmel. De nem a valóságban nem stimmel, mert a valóság az nem változott. Isten ígérete, miközben te mondjuk bűntudatban élsz, hogy minden bűnt kifizetett, igaz? A valóság nem változott. De a te szubjektív valóságod, a te elképzelésed, az lehet, hogy igen. Az lehet, hogy felszínes, egy nagyon lényeges kategóriában, az lehet, hogy figyelmen kívül hagy valami, figyelmen kívül nem hagyhatót, és ezért a lelked elkezdett fájni. Fájni. Úgyhogy amikor fájdalomban élsz, kérlek, hogy legyen ez egy riasztó jel számodra arra, hogy reformra van szükség. Kezd el kérdezni Istent, hogy Uram, mi az, amit nem látok? Mi az, amit rosszul gondolok? Hol csúszik a kuplunk? Hol vétettem el a rendszeremet? Értitek? És azon a területen kérlek keres Attila. Attila épp módosított a képen, amit használtam az illusztráción, bár az illusztrációk, a modellek mindig csalnak egy kicsit, de amit mondott Attila a felvétel kedvéért, hogy az érzelmek energiát is adnak, motivációt. Abszolút igaz. Abszolút igaz. És mondom, hogy ha ez az integritás megvan, az egység, a szívem és az érzelmeim között, akkor ez tökéletes lesz. Én inkább azt mondom, hogy amikor a szívem beteg, és az érzelmeim hazugságot fejeznek ki, akkor a gyógyulás útja az érzelmeimmel való szembeállás, a tőlük való független igazodás az igéhez. Viszont amikor az érzelmek vagy a lelki állapotom nagyon fájdalmas, akkor szeretném, ha erre emlékeznétek, egy reformra van szükség. Egy reformra van szükség. És akkor még hadd beszéljek arról egy picit, hogy mik lehetnek azok a lelki gyakorlatok, amelyekkel a gondolkodásmódomat megváltoztatom. És Istennek ugye van egy, szerintem egy zseniális lelki gyakorlata. Kettő, jó? Maradjunk kettőnél, mert többet úgyse bírunk megjegyezni. Az egyik a megvallás. Oké, hányan hallottatok már a megvallásról? A megvallás mit jelent? Egy megállapítást, nem? Egy kijelentést. Tehát valamit, ami a homályban van, jaj, itt vagyok, ilyen kicsit ilyen rosszul érzem magam, jaj, olyan nyomasztó ez a mai nap, és minden olyan nehéz, és valami valahogy ilyen, és ebből nem tudok kikeveredni, nem is tudom, mi a baj. És ez a lényeg, nem is tudom, mi a baj. Definiálatlan szorongásban vagyok, mondjuk. Mit tudok tenni? Nem tudom, lehet, hogy el lehet kezdeni a probléma okát keresni, de mi lenne, ha felemelnénk az igazságot? Tehát mi lenne, hogyha ennek az egész életélménynek az ellenpontját megvallanánk, miszerint, tudod, elvégeztetett. Csak ennyi, elvégeztetett. Krisztus meghalt, értem. És minden bűnömet kifizette. Oké. Minden a javára van annak, aki a Krisztus szereti. Megvallom az igazságot. Most ilyen szorongás van bennem, de a javamra van. És akkor a következőt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hogy van tovább? Úgy van tovább, hogy, hogy szelídségetekről legyetek ismertek, az Úr közel, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten minden ismeretet meghaladó békessége meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Úgyhogy elkezdem megvallani, és azt mondom, Uram, itt vagyok imában előtted, és csak rád vetem ezt a gondot, és csak megvallom neked, hogy szorongok, nem próbálom tagadni, nem próbálok képmutatásba lépni, de megvallom neked, és számítok rá, hogy a te ismeretet meghaladó békességed meg fogja őrizni a szívemet és a gondolataimat, hol? A valóságban, Krisztus Jézusban. És egyszerűen elkezdem megvallani az igazságot. Hányszor vallom meg az igazságot egy nap? Egyszer? Kétszer? Nem már, háromszor? Négyszer, ötször? Én azt gondolom, hogy ahányszor szükséges. Ahányszor csak ráébredek. Ahányszor csak lehet. Rafi azt mondta, hogy folyamatosan. Wow, ez már fanatikusnak tűnik. De nem jobb folyamatosan megvallani az igazságot, mint hagyni, hogy a hazugság elsodorjon. És egy szorongásba, egy teherbe, egy nyomásba vigyen. Megvallani. Ez az első lelki gyakorlat. Megvallani. Megvallani a számmal, megvallani gondolatban, megvallani felszínesen, ha nincs jobb, mert tudod, épp egy tárgyaláson vagyok, és épp levegőt vettem, és az egész ilyen nyomasztó, és csak egy pillanatra azt mondja, hogy Uram, segíts, tudod, és tudom, hogy te velem vagy, adj tekintélyt, tudom, hogy velem vagy, és a következő mondatban tudod, beszélsz tovább. De lehet, hogy megvallani mélyen. Azt mondani, hogy oké, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Mi a szözt jelent ez? És megáll, adok magamnak 5 percet, és megállok emellett. A fiát odaadta, Isten a fiát, a legnagyobb értéket. Ha ezt megtette, értem, akkor mit tartana vissza? Semmit. De akkor mi az a minden, amit még nekem ad? Esetleg most békességet, esetleg most szabadulást? Igen, igen. És hogy nézhetne ki az a szabadulás? És elmélkedem rajta. Egy 2 percet, egy 3-at. Nem tartott ez sokáig, de kilépek abból a felszínességből, és gondolkozom egy kicsit, és hagyok Istennek esélyt, hogy az ő igazságának dimenziót adjon, mélységet, magasságot, hosszúságot, hogy annak ereje legyen. Mert amikor Isten mindig megsegít, ja, ezt már annyiszor hallottam, de hogy néz ki az, amikor megsegít? Hát kicsit gondolkozz rajta, hogy nézhet neki? Képzelj el egy módját, ahogy megsegít. Hát mondjuk, mit tudom én, mondjuk, nem is tudom elképzelni, hogy segíthetne meg. Na ez a baj! Ez a baj! Uram, hogy segítenél meg? És elmélkedj rajta, és meg fogja mutatni, hogy segítene meg. És fogod hallani a szívedben, hogy igen, lehet, hogy így foglak megsegíteni, és akkor ebbe kapaszkodj bele. Engedd meg, hogy színe legyen, hogy szaga legyen, hogy formája legyen. Érted? Mert akkor a lelked elkezdi érteni, hogy ez valóság. És a hited, a meggyőződésed, a szubjektív valóságod elkezd gyógyulni, elkezd közeledni a valódi valósághoz. És ez a bizonyos, a szívemet Istennek adtam, és a szívemből élhetek, ez az integritás egyre teljesebb és egyre szabadabb lesz. Ez rendben van, ezt értitek? De ez elmebeli fegyelmet jelent. Ez azt jelenti, hogy a szívedben hozol döntéseket. Az érzem, hogy ki vannak bukva, és én is ki vagyok bukva. És azt mondom, értem, érzem, egy kicsit csituljak, nem csitulok. Jó, akkor mász le a trónról legalább. Le a trónról, te most nem hozol döntéseket. Akkor fogok hisztizni a sarokban. Jó, a sarokban hisztizhetsz. És akkor, oké, Isten mit mond erről? Azt mondja, hogy igen, biztos segítség vagyok a nyomorúságban. Mindig biztos segítség a nyomorúságban. Na, ez én vagyok. Én most abban vagyok. Egy hisztis érzelemmel össze vagyok zárva egy testbe. Na, ezt hívják nyomorúságnak. Úgyhogy te meg biztos segítség vagy. Úgyhogy értelem, nézz utána, van még Biblia vers erről? Igenis, az értelem hozzá. Van még 2, ami eszembe jutott. És az akarat átgondolja, oké, akkor most nem fogunk pánikolni, hanem bízni fogunk, mert Isten 3 versben is megígérte, hogy rendben lesz, hogy velünk van. De ezt így végig gondolod. Ez így tényleg megtörténik az elmédben. Tehát nem csak... Ha elég sokáig várok, akkor nyár is elkezd itt csorogni, tudod. Hanem vállalom, hogy ebben a királyságban én vagyok az Úr. És amikor már baromi szellemi vagy, akkor mit csinálsz? Úgy értem, tudod, mindig biztos segítség a nyomorúságban, érzelmeknek csitt, és bízni fogok. Az igazán, az már majdnem hiperszellemi, hogy nem csak átveszem az uralmat a lelkemen, hanem átadom az uralmat Krisztusnak. Hogy akkor azt mondja, oké, de élek már nem is én, hanem a Krisztus bennem. És a trónra, kérlek, te ülj be Jézus, te ülj a trónra, és mondd, mi van. És akkor ő mondja, mi van. És azt mondja, hogy Mária a jó részt választotta. Nem kell most rohannod, hanem figyelj rám. És a Szent Szellem betölt, azaz átveszi az uralmat, nem ilyen hiperszer, Szent Szellem, hát te az uralmat, hanem megjelenik a vigasztalás a szívemben, hanem azok a versek, azok nem csak eszembe jutnak, hanem azokat egy pillanatra látom is, és hitben átadtam az uralmat Istennek, és ő átvette. Ha az Ernő itt lenne, megint hajítanám neki a gondomat, és ő elkapja, és nálam a jó helyen. Értitek? Az elme megújulása, de ebben van felelősségünk. A második lelki gyakorlat, mert ez volt az első. Mi volt az első? Megvallás. A megvallás. A hálaadás. A hálaadás. A hálaadás az egy nagyon ravasz lelki gyakorlat. Ezt Isten nagyon kitalálta. Egy nagyon kis huncut. A hálaadást tökre félreértjük. A hálaadást a régi bűnös természet úgy érzékeli, és most csak mondom a legnegatívabb képet, amit csak lehet, hogy van egy pökhendi Isten az égben, aki miközben az életünk tele van nehézséggel, még arra is rákényszerít, hogy ezért hálásak is legyünk. Megvan? Sokan mosolyogtok, akkor ti is hallottátok már ezt az értelmezést. Ez nem igaz. A hálaadás a következőről szól. Elvégeztetett. Ha-hó! Van itthon valaki? Van egy szubjektív valóságod, ami elmebeteg. Te azt hiszed, hogy nincs elvégezve. Azt hiszed, hogy nem vagy szeretve. Azt hiszed, hogy baj van. Miközben már győztél, már fel van írva a neved, már minden sinem van, Isten minden bajban veled van, a vigasztalása mindenre elő, elég minden ígérete igaz rád. Úgy értem, a valóság az, hogy egy hiper valóságban élsz, csak nem tudsz róla. Mert a szubjektív valóságod... Úgyhogy Isten azt mondja, hogy ne azért adj hálát, mert én követelem, hanem mert a kiózanodás pillanatában világosan fogod látni, hogy semmilyen más értelmes válaszod nem lehet arra, ami van. Ezt elmondom még egyszer, mert lehet, hogy nem értetted. Amit Isten megtett, ahol a te életed most van, ami a valóság rólad, az semmilyen egyéb reakciót nem tesz jogossá, mint a hálát. Ez a valóság. Akár hálás vagy, akár nem. Ha nem vagy hálás, akkor csak hálátlan vagy, miközben okod lenne hálásnak lenni. Jó ez? No de, a kérdés, amit most föl kéne tenned, az, hogy miért kell akkor hálát adnom? Hát Isten úgyis tudja, hogy mi a valóság, miért kell neki, hogy én ezt kimondjam? Hát azért, mert te nem tudod, hogy mi a valóság. A hálára nem Istennek van szüksége, Istennek a szívedben lévő hálára van szüksége, amit úgy is olvas, a kimondott hálára, a hálára, mint lelki gyakorlatra, arra neked van szükséged. Mert a te kis agyad nem érti, hogy mi a baj, vagy mi van, de amikor te tudatosan elkezded számba venni az életed kategóriáit, és hálát adni érte, akkor a lelked megérti, hogy van is okod, miért hálát adni érte. Ezt érted? Mondok egy példát. Hányan vagytok hálásak a jobb lábatokért? Most szerintem nem mondtok igazat, 4-5-en föltettétek a kezeteket, aranyosak vagytok, de szerintem 2 másodperccel ezelőtt nem voltatok hálásak érte. Mert tök evidensnek veszitek, hogy van jobb lábatok. Ezt értitek? Pedig a jobb láb az érték? Mert vágjuk le, és akkor meglátjuk, hogy értéke. És ez egy nagyon jó játék, lelki gyakorlat. Hogy értem, van valami az életedben, amiért nem vagy hálás? Akkor veszítsd el. Milyen nyomorult autó ez? Hát nem ilyen autó kéne nekem. Akkor szállj ki belőle, lök be az árokba, és menj tovább gyalog. Érted? De ha nem szállsz ki belőle, és nem lököd be az árokba, akkor miért nem vagy hálás érte? Mert az elménk megzavarodik. Folyamatosan megzavarodik. És Isten azt mondja, hogy van egy gyógymódom, a hálaadás, mint lelki gyakorlat. Úgy értem, mindenkor, mindenért. Ez az, amit mond. Ez a definíció. Nem a jó dolgokért, hanem mindenkor, mindenért. Na most a mindenkort még értem, de a mindenért az veszélyes. Hogy lehetséges mindenért hálát adni? Nekem van egy barátom, neki levágták a... Hát most nem tudom, hogy a jobbat vagy a balt, de valamelyik lábát. Na ezért hogyan? Leggondolkozz rajta. Mert 2 lehetőség vagy. Isten vagy... Nem tudom, milyen szót használjak. Cinikus. És azt mondja, hogy mindenért adj hálát, még azért is, amiért nem lehet. De akkor ez tudod, ez tagadja Isten teljes jellemét. Vagy csak mi nem látjuk azt az olvasatot, amelyben mindenért hálát adhatunk. A hálaadás lelki gyakorlata végig gondoltatja veled a valóság mélységeit, szélességét, hosszúságát és magasságát. Ezt érted? Olyan sokszor kérdezem, hogy érted, azért, mert olyan fontosnak érzem, amit mondok. Titeket már biztos idegesít, engem is. Ezért kérlek, nézzetek úgy, mint akik értik. De ezzel túlterheltem mindenkit. Jó. Hálaadás. És megint a hálaadás lehet egy felszínes, csak végszaladok rajta, Uram, köszönöm az ígéreteidet, köszönöm, hogy ma élhetek, köszönöm a mai napot. Hú, egyébként, ez is, és sajnos nem jutottunk oda, de nem baj, így is jó, így is szeretem. Mert ugye a második elemben az utolsó kategória az lenne, hogy megnéznénk néhány konkrét gondolatot, néhány olyan mérföldkövet, amivel ha megváltoztatod a gondolkodásodat, akkor óriásit lépsz előre. Egyet rögtön hadd mondjak. Ez a köszönöm a mai napot. Ez olyan nagyon gyengus, nem? Ez olyan, ezt úgy hallom a keresztényektől, de ez egy olyan, nem már. Ezért leszek hálás a mai napért. Te nem? Ezt ér... Körülbelül úgy jön ez a kategória. Szia, hogy van? Mi van? De ez még nem a hála. De oké, de a mai napért hálásnak lenni. Figyelj! Miért nem mond ez nekünk sokat? Én tudom, hogy miért nem. Azért, mert nem a mában élünk. A modern ember nem a mában él. Mi a holnapban élünk. És a ma az értéktelen, mert a szívünk a holnapban van, ahol és a holnapba belevetít vagy álmokat, vágyakat, irrealisztikus körülményeket, amik ha megvalósulnak, majd boldog leszek, vagy pont az ellenkezőjét, félelmeket, aggodalmat. Miközben a holnap az egy elérhetetlen illúzió, de a ma itt van. A mában élhetünk. És még akkor is, hogyha a holnaptól csodákat vársz, vagy ha a holnap az aggodalmadban valami retteneteset hoz, valószínűleg egyik se igaz, itt most, ebben a pillanatban, itt most minden rendben van. Kérlek, ne vetítsd, ne a jövőre gondolj, hogy mi lesz, ha hazamész, meg amikor kimész innen, meg nem is tudom, meg hogy milyen kifizetetlen számláid, meg gondjaid vannak. Pont ez a gondolkodásmód az, ami beteggé tesz. Itt most itt rendben van. Itt most, lehet, hogy néhányan élünk most fájdalomban, de a legtöbben nem. Fáj most? Most fáj? Nem. Nem lehetnénk hálásak érte? Nem élhetnénk meg a mostot? Ne viccelj! Gazdagság van a mostban. A mai nap elég minden napnak a maga baja. Ugye ez a keressétek először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néktek, közvetlen folytatása. Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. A mai napra van Istennek válasza, a mai napra van Istennek szeretete, törődése, gondoskodása. A mai nap lehet élni. Mindig csak a mai nap lehet élni. És a holnapot tervezhetem, a holnapról úgymond, ha szükséges, gondoskodhatok, ha Isten arra vezet, de leginkább a holnappal azt csinálom, hogy azt így Istenre vetem. Cak, és ő fogja, Úristen, mi lesz holnap? Hát mi? Az, ami ma, Isten lesz holnap. Isten hozza el a holnapot. Az ő kezében van a holnap. Mint ahogy a mai nap is. De a mai napot már most éled. Mi lenne, ha most ért hálás lennél? Ha most észrevennéd, hogy Isten gondoskodása még mindig él? Ha most látnád, hogy még mindig van jobb lábad? Ha most, és elkezdheted számolni az áldásaidat? Mindenért, mindenkor hálát adni. Mert minden mögött ki van? Ki van? A téged szerető Isten, aki mindent elvégzett. Jó ez? Két lelki gyakorlat. Megvallás és hálaadás. Újuljatok meg értelmetek, vagy változzatok el értelmetek megújulásával. Ugye így mondja. Változzatok el értelmetek megújulásával. Azt hiszem, hogy ennyi mára. Kérlek.
Van egy olyan kérdésem, hogy engem is kérek, de követelem. Az érzem, hogy becsapod az érvelem becsapodásod, valamint a gondolatokban felvetek, és az ráhat a szívre. És akkor mi van?
Nagyon jó.
Azt, hogy egy pillanat az, hogy tiszta egyenlőről. Elinted megnyugodott. És nincs, akivel beszéljük. Akkor most kire támasztok? Hogy esik?
Két gondolat volt, ugye? Csak hogy jól értem, ugye az első az volt, hogy vannak kivetítések. Igen. Igaz? Tehát, hogy gondolunk olyan gondolatokat, ezek lehetnek érzelmileg alátámasztva, de lehetnek akár csak intellektuálisak, amiket valójában nem mi gondolunk, hanem a szellemi háborúban démonok kivetítik rád. Értsd úgy, mint hogyha mindenkinek lenne a fején egy fülhallgató, ahol hallasz olyan üzenetet is, ami nem közvetlenül a környezetben hangzik el, hanem oda mondják bele. És erre angyaloknak van lehetősége, és bukott angyalok ezzel élnek is. És néha nem csak gondolatokat tudnak kivetíteni, hanem a gondolathoz kapcsolódó teljes definíciót is, tehát egy érzelmi állapotot, egy szorongást, egy nyomást. Ez volt az első gondolatod, a második pedig, hogy mi van, ha egyedül vagyok, igaz? Tehát mi van, hogyha a hitemben meginoktam, egyedül vagyok, és nincs kivel megbeszélni? Én ezzel a másodikkal kezdeném. Nagyon jó kérdés mind a kettő, illetve témafelvetés, ez inkább témafelvetés. Az első, hogyha egyedül vagyok, az alapvetően nem jó. Tehát ne legyél egyedül. Azt hiszem, hogy Isten ezért találta ki a gyülekezetet. Tehát, hogy a keresztényeknek tök jó, ha összegyűlnek más keresztényekkel. És tényleg jó. És azt gondolom, hogy erre szükségünk van. Tehát nekem szükségem van rá. Szükségem van hallani a prédikációt, az üzenetet, ami kiavít. Szükségem van testvérekre, akik szeretnek, akik megértőek, akikkel beszélhetek. Egyszerűen szükség van rá. Ha nincs gyülekezeted, és ez most szól bármelyikötöknek, vagy bárkinek, aki hallgatja a felvételt, kérlek, keress magadnak, tehát legyen neked. Kérd meg Istent, Uram, adj nekem egy gyülekezetet. Szükségem van rá, és tényleg szükséged van rá. A második gondolatom ehhez, hogyha mégis valahogy egyedül van az ember, mert ez előfordul, mit tudom én, nap közben, csak egy napon belül is egyedül vagyok. Nem vagyok egyedül, mert Isten mindig velem van. Tehát, hogy az egyik dolog, amire tanítom a lelkemet, az az, hogy ne én éljek Isten előtt, hanem én éljek Istennel. Tehát, hogy a lelkemet tanítom arra, hogy őt megszólítsa, hogy vele legyen közösségben. És ezek misztikus dolgok, ezeket nem lehet olyan szépen egy meg egy, az kettő így leírni. De ez lehet valami olyasmi, amit gyakorlok. Hogy amikor egyedül vagyok, akkor nem megadom magam a magánynak, hát ez már csak így van, egyedül vagyok, hanem azt mondom, hogy oké, egyedül vagyok, de Isten itt van valahol. És nem nagyon talállak, és nem nagyon érezlek, és nem nagyon hallak, de kereslek. És mindenki, aki keresi, megtalálja. És nem megy egyszer, nem megy kétszer, nem megy háromszor, nem megy ötször, de keresem. És lehet, hogy 10-re megy, és lehet, hogy 15-re megtalálom, és lehet, hogy 228-ra, mert nem adom föl, mert tudom, hogy itt van valahol, megtalálom. Keresem őt. És hadd mondjam azt, hogy miközben van gyülekezet, és vannak barátaink, és van sok ember körülöttünk, ha Istennel nem vagyunk ebben a közösségben, mégiscsak magányosak vagyunk. Emberek sose pótolhatják azt a mély, belső ismeretet, amit jelent vele közösségben lenni. Jó, és akkor a démoni kivetítésekre pedig annyit, hogy én azt ugyanabba a kategóriába raknám, mint az érzelmeket. Ez egy önálló, teljes üzenet lehetne, hogy mit csinálunk a démoni kivetítésekkel. Majd lehet, hogy beszélünk erről is. De szerintem most ennek a sorozatnak így nem lesz része. De amikor jön egy gondolat, aminek nincs fejezet száma és vers száma, akkor az kerül arra a polcra, hogy nagyon óvatosan bánni vele, nem tudom mi az. Még akkor is, ha jó érzéseid vannak vele. Nagyon jó érzéseid vannak vele, de egyszerűen nem látod biblikusan alátámasztva. Valahogy nem látod. Akkor az megy arra a polcra, ahol nincs tekintélye, utána nézni és óvatosan bánni vele. Ha kimondottan ellentmond ismert tannak, ismert igének, akkor letaszítani. Tehát akkor az van, hogy állj, nem, megbélyegezni. Ez is egy jó lelki gyakorlat. Akkor itt egy harmadik, tessék. Megvallás, hálaadás és megbélyegzés. Megbélyegezni. Nem igaz, hazugság. Ez hazugság. Ez nem az én gondolatom, ezzel nem értek egyet, ez nem igaz, ez nem Krisztus gondolata. Megbélyegezni. De jön vissza, nem baj, akkor se igaz, nem igaz. De egész nap mondja, akkor se igaz, pecsét rajta van, jön, mondja, de akkor se igaz. És egy ponton elhallgat. Mert ha ellene állunk az ördögnek, elfut tőlünk. Mert fölöslegesen ő se strapálja magát. Egyetem nagyon sok dolga van, nagyon sok embert kell úgymond kísérteni. Ha nincs értelme egy kísértésnek, mert bár rossz érzést kell, de ellenáll neki az illető, elutasítja, megbélyegzi, megvallja az igazságot. Akárhányszor kísértlek ezzel, te mindig megvallod az igazságot. Ez nekem nem éri meg, mert magam ellen dolgozok, mondja az ördög, elfut tőled. De vannak olyan démoni kísértések, és szerintem ezeket Isten engedi meg, amik sokáig tartanak. Akár hónapokig nem múlnak el. Oké? Ezek többnyire azért vannak, hogy téged előléptessenek. A lelkedben egy mélyebb megértést, egy magasabb istenismeretet, egy kipróbáltságot eredményezzenek. Ugyanez a kategória. Ha nem múlik el egy hét után, egy hónap után, egy év után, akkor is csak bélyegezd meg, vald meg az igazságot, és adj hálát az igazságért. Attól, hogy sokáig ott van, attól, hogy nagy ereje van, attól, hogy nagyon hangosan mondja, és nagyon közel van, és érzed a büdös lehelletét, és a gyomrodban szorít az érzés, amit az egész kifejez, attól még nem igaz. Csak nagyon rossz érzés. Bélyegezd meg, vald meg az igazságot, és adj hálát érte. Jó ez? Ez háborús viselkedés. Ez nem a, jaj, én úgy szeretnék egy kényelmes életet. Van az is, ugye erről szól, amikor a szívünk gyógyult, és az érzelmeink kifejezik azt a békességet, ami Istenből jön, de az úton nagyon sokszor vannak háborús napok, ahol ellen kell állni az ördögnek. De nem egyedül, ez a szép benne, hogy nem egyedül. Tehát, hogy van Galácia, azt hiszem 5-ben van, hogy a szellem tusakodik a testtel. Értem, a fegyvereink erősek hol? Hol? Isten kezében. Oké, Isten kezében. Uram, segíts! Itt van ez a pribék, és beszél hozzám. Kérlek, töltsd be, kérlek, mutasd meg, hogy mi az igazság. Kérlek, tüntesd, kérlek, szabadíts meg, de ha nem, akkor legalább gyere ide velem, és fogd a kezemet, és mondd az igazságot, én téged akarlak, nem a hazugságot. És előbb vagy utóbb ott a szabadulás. De kell, hogy értsétek, hogy nem a szabadulás a cél, hanem a te éretté válásod. Ezt mondom még egyszer. Nem a szabadulás a cél. Az élet helyzetei nem azért vannak, hogy megússzuk őket, hanem hogy bennük Krisztus képére formálódjunk. Úgyhogy amikor Isten megengedi, hogy egy nehézség sokáig tartson, akkor az azért tart sokáig, mert hatást akar vele gyakorolni az életedre. Egy új felismerés, egy nagyobb érettség, egy mélyebb hit, egy vakfoltba való, tudod, egy sötét területbe való világosságot akar hozni. Jó ez? Nem jó, de ez van. És aztán nagyon jó. De aztán nagyon jó. 6. elem. 2. része. Ez a 7. 2. elem? Tehát 7 alkalom óta vagyunk a 2. szakaszban? Hát ez egy hosszú. Hát ez egy hosszú. Van esetleg még kérdésetek, vagy gondolatotok, vagy bármi? Egy zárszó. Kérlek, magamnak is mondom, vegyétek komolyan, amit Isten mond, mert ő nagyon komolyan veszi. A világkép átformálódása a legmélyebb motivációink, a legmélyebb bizalmunk átformálódása. Be kell tanulnunk, figyeljetek, meg kell tanulnunk. Nem azért, mert ez a szabály, mert ez a valóság. Bízni Istenben. Oké, figyelj. Példa. Egy óriási kiállításon vagyunk. Tömeg, rengeteg ember, mennek jobbra-balra, szabadtéri helységek, zene, minden, tömeg, nyomulnak, és ott van az én kisfiam, a Benji. Mondjuk azt, hogy most még már nem olyan kicsi, de még most is, oké, fogom a kezét. Szerinted mi az ő túlélési esélye ezen a kiállításon, hogy ez ne egy tragédiába forduljon neki? Hogy? Én vagyok az egyetlen esélye, hogy fogja a kezemet. Oké, ha neki süsű napja van, és nagyon lazul, mi az, amit én garantáltan nem fogok tolerálni? Ami tuti, hogy az én ellenállásomba fog ütközni. Az ő érdekében, amikor elengedi a kezemet. Csinálhat bármit, úgy lehet, bolondozhat, amíg fogja a kezemet, de ha kezemet elengedi, akkor apával sok gondja lesz. Miért? Mert az élete múlik rajta. Ha az életnek ezt a módszerét, hogy fognia kell a kezemet, nem tanulja meg, akkor nem a körülményekkel lesz gondja, hanem velem lesz gondja. Oké? És ez van velünk is az életben. Mi magunkban bízunk. Mi a magunk útját járjuk. Mi nem bízunk Istenben. És közben egy brutális háború kellős közepén vagyunk, ahol ez a hozzáállás nem csak, hogy hazug, nem csak, hogy nem készít fel az örökké valóságra, de veszélyes is. Mivel lesz Istennek a legnagyobb gondja az életünkben? Ezzel, hogy nem bízunk benne, hogy nem fújjuk a kezét. Tudod, mit fog csinálni? Azt fogja csinálni, hogy amit csak teszel, ő fogja megtámadni, ha úgy tetted, hogy nem fogtad a kezét. Amit csak próbálsz, nem fogod a kezét, nem érvényes. Amit csak csinálsz, nem fogod a kezét, Isten fog ellene menni. Miért? Mert nem akarja, hogy működjön egy a valóságot ennyire tagadó életfilozófia, miszerint te képes vagy bármire egyedül. Ezt értettétek? Szerintem nem. De sokat fogunk még erről beszélni. Sokat fogunk még erről beszélni. Köszönjük, drága Jézus. Változtasd meg az elménket. Adj nekünk egy veled összhangban lévő gondolkodásmódot. És ezzel egy teljes életet. A te drága nevedben. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok! Mehetünk. Jó lesz, jó. Én szeretem.
Van egy perc, hogy ezzel kapcsolatban, hogy mondtad, hogy Istennek, hogy így legyen színe, szaga annak, hogy ő segít, vagy
elképzeljen. Igen.
Nem tudom, csak velem meg pont ma volt ilyen, hogy fogod.